Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést hirdet a Győri Brenner János Hittudományi Főiskola. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek Magyarország vallási értékkincseinek szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére. A képzés időtartama 2,5 év, a jelentkezési határidő pedig augusztus 23-a. Fiatalok és idősebbek együtt zarándokoltak a Miskolci Egyházmegye kegyhelyére július elején. Az Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága szervezésében 500-an vállalkoztak a 8,5 kilométeres út megtételére Szikszóról Sajó Pál falára. A zarándokút akár egyedül is bejárható, QR kóddal elérhető tartalmak segítik a lelki utazást. A zarándokút a két település között nem túl hosszú, de egy 100 méter magas emelkedőn átvezet. Idén az ifjúsági iroda és Fedor Péter atya vezetésével szentévi zarándokúttá alakították, 7 keresztet állítottak fel az út mentén. A bíróság törvényileg szabályozott működése alkotmányos alapértékünk, a jogegyenlőség záloga az állampolgárok számára, mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök az Országos Bírósági Hivatal Bíróságok Napja alkalmából rendezett ünnepségén Budapesten. A köztársasági elnök kiemelte, az önálló igazságszolgáltatás, amelynek előképe a kiegyezés korában született meg, mai demokratikus, jogállami létünk nélkülözhetetlen eleme. Sikeresen landolt a magyar űrhajós Kapu Tibor 18 nap után hazatért. Leszállt a Dragon űrkapszula a csendes óceánon. Magyarország újra felfedezőként van jelen a világűrben. A kaliforniai San Diego közelében a csendes óceán hullámai között landolt, kedden 11 óra 31 perckor magyar idő szerint a SpaceX Dragon űrkapszulája fedélzetén Kapu Tiborral, a magyar űrhajóssal és 3 társával. Az úgynevezett Grace kapszula sikeres földetérése véget vetett a június 25-én kezdődő küldetésnek, amely során Kapu Tibor 18 napot töltött a nemzetközi űrállomáson. Magyarország az elmúlt hetekben visszakerült a világűr térképére, és higgyétek el, ez innen fentről nagyon jól látszik, mondta Kapu Tibor a vasárnap tartott búcsúceremónián. A magyar űrhajós szerint hazánk az űrállomáson végzett kutatásainak köszönhetően éveket lépett előre a biológia, a táplálkozástudomány és a sugárzásméréstudomány területein. Július 15-én kedden elindult a nyári szezonális ellenőrzés, amelyet az élelmiszerlánc felügyeletet irányító Tálai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára rendelt el. Az augusztus 30-áig tartó ellenőrzés sorozaton a NÉBIH és a kormányhivatalok szakemberei a nyári lovas táborokat, a fröccs teraszokat, a grillezésre szánt húskészítmény előállítókat, az ásványvíz palackozókat és szikvíz előállítókat, valamint a helyi termelői piacokat is vizsgálják. Az utóbbi évek igen súlyos válságai bebizonyították, hogy az élelmiszerellátás nemzetbiztonsági kérdés. Ezért Magyarország a tanulságokat levonva nagyot lépett előre az önellátás képessége terén. Közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Gyermelyen. A tárca vezető a Gyermelyi ZRT új beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a tésztagyártó vállalat mintegy 14 milliárd forint értékben bővíti a kapacitásait, illetve napelemes kiserőművet hoz létre, ehhez pedig az állam 2,5 milliárd forintnyi támogatást nyújt, aminek eredményeként a következő 2 év során több üzemegység fog épülni. Végül az időjárásról. Nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Hajnalra a legtöbb helyen már erősen borult, felhős lesz az ég. A nappali záporok, zivatarok megszűnnek, majd hajnaltól, elsősorban a Dunántúlon és északkeleten ismét megnövekszik a csapadék esélye. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Szakmai és személyiségfejlődés az élethosszig tartó tanulás jegyében címmel Egerben tartotta éves konferenciáját az Egyházi Könyvtárak Egyesülése július 7-e és 9-e között. A résztvevőket dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora köszöntötte.
Mindenek előtt köszönöm az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének, hogy bennünket választottak, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemet választották. Én meggyőződésem, hogy nem csak a bor miatt. A címe a konferencián a szakmaiség és személyiségfejlődés az élethosszig tartó tanulás jegyében címmel rendezett konferencia. Ezt olyan, mintha mi magunk itt az EKK-n, még a nevünk is alliterál, korábban ugyanez volt, még Eszterházi Károly Egyetem voltunk, és ugye most már EKK-n, mi magunkénak érezzük, hiszen ez a mi feladatunk is. A mi feladatunk az, hogy magas szintű szakmai ismereteket adjunk, mindez személyiségformálás kísérje, olyan értékeket adjunk a diákjainknak, amelyek később is megállják a helyüket a társadalomban. Egy kicsit vissza a könyvtárakhoz. Egerben három olyan könyvtár is található, ami tagja az EKK-nek. Ebből kettő pedig épp ebben az épületben működik. Talán ez köztudott önök előtt. Ez ugye a Főegyházmegyei Könyvtár, és az Egyetem Tittelpál könyvtára, de ugye itt van a testvérünk, az Egri Hittudományi Főiskola könyvtára is, amely csak néhány percre található innen, és hát azt is magunkénak érezzük. Magunkénak érezzük, mert közös a fenntartónk, az Egri Főegyházmegye, és bár mindhárom gyűjtemény önálló gyűjteményként működik. Mindenki a maga területén végzi a munkáját, de mindig egymásra odafigyelve, egymást segítve, közös projekteket megvalósítva, a másik állományát, kiegészítve szolgáltatásait, színesítve sikeresen tudunk együttműködni. Még azt is talán elmondhatnánk a három könyvtárról, hogy a legfiatalabb a Tippelpár könyvtár, még úgy is mondhatjuk, hogy újonc ebben a testületben, de mégis teljes értékű gyűjteménynek érezzük magunkat. És hiába vagyunk sok tekintetben újak az intézmények között, elmondhatjuk azt is, hogy hosszú út áll mögöttünk. És aki belép ebbe az épületbe, a líceum épületébe, érzi, hogy ennek az épületnek kisugárzása van. Sokszor jönnek hozzám vendégek, külföldiek, és hazánkból, az ország másik végéből, és érzik, hogy ennek az épület, mondják is, hogy ennek az épületnek lelke van. Hát főképp akkor, amikor belépnek a könyvtárba, legyen az a Főegyházmegyei könyvtár, vagy a Tittelpál könyvtár. Ilyenkor megérezzük azt, hogy múlt és jelen kapcsolódik össze. Gyakran idézem Albert Einstein szavait, aki azt mondta, hogy az idő korántsem olyan, amilyennek látszik, nem csak egy irányba harad, hanem egyszerre létezik benne a jövő a múlttal. Ebben a tanévben mindannyian mi itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen mi megélhettük és megérthettük az einsteini gondolatnak a tartalmát, hiszen ebben megosztom önökkel, hogy ebben a tanévben kettős jubileumot ünnepeltünk. A múlt év november 4-én volt 250 éve, hogy az intézményünk megnyitotta kapuit. Ugye Eszterházi Károly Katolikus Egyetem csak 2021 óta létezik, de azért azt tudnunk kell, hogy az 1774-ben, amikor megnyitotta a kapuit, akkor egyetemnek készült, később lehetett csak jóval később egyetem, de 175 évig az Egri Főegyházmegye fenntartásában volt az intézmény, és itt működött Püspöki Jogakadémia, az első magyar nyelvű tanítóképző, Pirker János László érsek jóvoltából, és aztán az államosítás után, ami állami egyetemi státuszt eredményezett, ami csak 72 évig tartott, ez egy 250 éves táblatban elhanyagolható, akkor is, és mindvégig a 250 év alatt magas színvonalú felsőoktatási képzés volt az intézményben. Tehát mi úgy tekintünk erre a 250 évre, hogy a mi intézményünk, mondhatnánk azt is, hogy az egyetem is jogelőd intézményei megnyitotta kapuit. Ez év májusában pedig egyetemépítő püspökünk, gróf Eszterházi Károly születésének a 300. évfordulója előtt tisztelektünk. A kettős jubileumi év mottója örökség, érték és jövő, ezt láthatták az egyetem homlokzatán. És amikor gróf Eszterházi Károly 250 évvel ezelőtt elhatározta, hogy Eger városában megépíti a vidék, ki Magyarország legkorszerűbb egyetemét, a tudomány, a hit és az ember formálás egységében gondolkodott. Messze földről hozatott a könyvtárba korszerű szakirodalmakat, minden tudományághoz kapcsolódóan a legkorszerűbb eszközöket hozatta Angliából, Franciaországból, Németországból, és így fogalmazott, soha semmi sem szerezhetett volna lelkemnek nagyobb örömet ennél, hogy itt a múzsák otthonában a királynak hű és a hazának hasznos polgárokat formálni lehessen. Tehát egy olyan nagymúltú intézményben vagyunk, amelynek elődjében már a 18. 19. században is magas színvonalú képzés folyt, és folyik ma is. Mit jelent ez? Ma már a Times Higher Education által az egyetemek sikerességét mérő világranglistán a világ legjobb egyetemei között szerepel az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Elmondhatjuk azt, hogy oktatási tevékenységünk az egyetem nagymúltú tradíciójára épül, ugyanakkor gyakorlatorientált és modern szemléletű. Elődeink szellemisége, munkájuk eredménye azonban évszázadok múltán is érezhető az intézményben, felbecsülhetetlen örökségként az utókornak és a jövőnek. Büszke rektorként talán megbocsátják nekem, hogy megosztom önökkel azt, hogy talán ezért is kaphatott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási tevékenysége, ezen belül pedagógus képzése magyar örökségdíjat a múlt évben. Ezért is nyerhette el egyetemünk 2025-ben az év egyeteme kitüntetést kultúra és művészet pártolás kategóriában. És hát, ha belépünk ebbe az épületbe, belépünk a Főegyházmegyei Könyvtárba, annak a gyönyörű barokk termétbe, megérezzük ezt a hatást. Szívesen keresik fel ezt a turisták, legyenek akár bölcsészettudományoknak a művelői, kutatói, vagy más disziplináknak a képviselői. A könyvtár anyaga, akár a régi, akár az új, nélkülözhetetlen forrás. A Tittelpár Egyetemünk is nyilvános gyűjtemény a Jászberényi Könyvtárral együtt. Közel 350 ezer kötetünk van, így tájékoztattak a kollégáim. Értékes tudományos adatbázisaink vannak, ismeretterjesztő előadásokat szoktunk tartani, gyermekprogramokat, és ezáltal minden érdeklődő számára nyitva állunk. Az EGRI egyházi könyvtárok hatékony együttműködése egymás megbecsülésén és a személyes kapcsolatokon alapul. A béke és a szeretet jegyében úgy vélem, ez a legnagyobb értéke a mi egyetemünknek, úgy vélem, és azt az összefogást szimbolizálja ez az egyetértés, hogy nem csak a múltunk meghatározott emlékeit őrzik, hanem részt veszünk a jövő generációinak a felkészítésében, lelki nevelésében is. Nagyon egybecseng ez a cél azzal a címmel, amelyet a mai konferencia is kitűzött maga elé. De mivel elmondhatjuk azt is, kollégáim által tudom, hogy nincsenek könnyű helyzetben a gyűjtemények manapság. A felhasználó is szokások változása miatt, pályázati lehetőségek beszűkülése miatt, ezért nagyon fontos, hogy ezt az összefogást, ezt még inkább szorosabbra fűzzük, és talán így sikerül javítani együttesen ezen a helyzeten. Eredményes konferenciát kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy itt vannak.
Beszéde végén a rektor együttműködési megállapodást írt alá Bálint Ágnessel, az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének elnökével, melynek értelmében az egyesülés hírlevele elérhetővé válik a Tittel Pál könyvtár platformján. Az egyesülés hírlevele évente 4-szer jelenik meg. Célja, hogy az egyesülés tagkönyvtárai megismerjék egymást, megoszthassák egymással híreiket, fejlesztéseiket, és a szakmát érintő kérdésekről is tájékozódhassanak. A háromnapos konferencián számos témában hallhattak előadást a résztvevők. Dr. Dolhai Lajos, az EGRI Híd Tudományi Főiskola rektora köszöntőjében rámutatott, hogy a mai fogyasztói társadalomban különösen fontos, hogy a lelkünket is tápláljuk.
A Szentlélek Isten segítségét hívtuk, mert mi, akik itt vagyunk, hittel valljuk, hogy Isten szent lelke, a Szentlélek Isten nem csak az első pünköskor, hanem napjainkban is képes szellemi és lelki egységet teremteni a nyitott szívű, jószándékú, istenfélő emberek körében. Kedves könyvtárosok, Johann Wolfgang Goethe, a németek nagy költője szerint minden embernek minden nap el kellene olvasni legalább egy verset, meg kellene hallgatni egy zenét, vagy pedig meg kellene nézni egy festményt, hiszen ezek nemesítik és jobbá teszik az embert. Tanulságos és megszívfelendő számunkra is ez a figyelmeztetés, mert az Úr Jézushoz hasonlóan arra emlékeztet bennünket, hogy nem csak kenyérrel él az ember, nem csak a testünknek, hanem a szellemünknek és a mi lelkünknek is szüksége van megfelelő táplálékra. Nyilvánvaló, hogy a művészetek, képzőművészet, festészet, szobrászat, az irodalom is táplálják és gazdagítják a mi lelkünket. Különösen is aktuális számunkra ez a figyelmeztetés, amit ez a nagy költő mond, hiszen egy olyan világban élünk, illetve egy olyan országban élünk, ahol a rendszerváltás óta az elmúlt 3 évtizedben elhatalmasodott körülöttünk az úgynevezett fogyasztói társadalom, amely a reklámok világával, meg a plázák világával azt akarja elhitetni velünk, hogy a mi emberi életünknek a minősége elsősorban attól függ, hogy mit birtoklunk és mit fogyasztunk. Nagy kísértés számunkra is ez a fogyasztói társadalom, ez a mentalitás, annak ellenére, hogy mi mindjárt ismerjük jól az Úr Jézus figyelmeztetését, vigyázzatok és óvakodjatok az anyagiasságtól, a kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete, vagyis az ember életének a minősége. Nem vagyok könyvtáros, ezért az általam használt könyveket 3 csoportba szoktam osztani. Az elsőbe a tankönyvek, illetve a szakkönyvek tartoznak, amelyek főképpen az ismeretközlés és a tudás gazdagítása céljából íródtak. A második csoportot a szépirodalmi alkotások, a regények és a versek alkotják. Ezek a könyvek már inkább lelki táplálékul szolgálnak, hiszen nem annyira az értelmünket, hanem az érzelmünket és a mi személyiségünket akarják gazdagítani. Több és jobb emberek ki akarnak formálni bennünket. Számomra is, valószínűleg az egyházi könyvtárosok számára is, a könyveknek egy harmadik nagy csoportja a Biblia és a biblikus irodalom, amelyel kapcsolatban mindnyájunknak az a véleménye, hogy azok gazdagítják a mi igazra, jóra és szépre vágyakozó lelkünket. Valószínű, sőt biztos, hogy mindenkinek vannak kedvenc könyvei, mindnyájunknak vannak felejthetetlen olvasmány élményei. Amikor fiatal teológus hallgató voltam, számomra nagy lelki élmény volt Szent Ágoston önéletrajzi írásának, a vallomásoknak az olvasása. Mindnyájan ismerjük ezt a könyvet, mindnyájan tudjuk, hogy ebben egyházunk nagy hittudósa eléggé részletesen leírja az ő életét, meg az ő megtérésének a történetét, főként ennek a könyvnek a 8. fejezetében, azt is leírja, hogy fiatal korában nem olvasta a Bibliát, annak ellenére, hogy édesanyja Szent Mónika keresztény volt, és mint keresztény édesanyja biztatta volna, biztatta ismételten fiát a Biblia olvasására, de ő erre még akkor nem mondott igent, de leírja itt ebben a vallomásokban azt, hogy egy alkalommal, amikor Milánóban tartózkodott az ő kedvenc városában, ahol szívesen hallgatta Szent Ambrus prédikációit, egy alkalommal az egyik milánói barátjának a kertjébe húzódott vissza, a magányt keresve, ott gondolkodott, töprengett, amikor váratlanul meghallott egy vékony gyermek hangot, amely azt mondogatta, tollejet lege, vedd és olvasd. Kedves egyházi könyvtárosok, akik életük minden napján sok könyvet vesznek a kezükbe, ne feledkezzenek meg arról, hogy számunkra a legfontosabb könyv a Biblia, az Isten szava, az ember teremtő és üdvözíteni akaró Istennek hozzánk intézett üzenete. Olvassák tehát rendszeresen a Szentírást, és ne feledkezzenek meg arról, amit az imént Szent Pál apostol mondott Timóteusnak. Még egyszer idézem, minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, hogy Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre kész legyen. Igen, ahogy mondja az apostol, 5 szempontból kifolyólag is hasznos és üdvös számunkra a Biblia olvasása. Hallottuk, hogy Biblia tanít bennünket, sok mindenre figyelmeztet minket, nevel bennünket az igaz életre, segítségével több és jobb emberek lehetünk, és képessé tesz bennünket a hitből fakadó jó cselekedetekre. Befejezésül még Szent Jeromost, ezt a nagy szentírás fordítót is szeretném idézni, aki egy alkalommal azt mondta, illetve azt olvassuk az írásaiban, aki a szentírást nem ismeri, az Krisztus sem ismeri. Mi pedig mindnyájan szeretnénk egyre jobban megismerni a megváltó Jézust. És mint egyházi könyvtárosok, másokat is szeretnénk elvezetni a könyvek könyvének, a Szentírásnak az ismeretére és szeretetére. Amen.
Kedves hallgatóink, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése éves konferenciájának köszöntőit idéztük fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 16. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Ne haragudj meg, hogy ezt mondom, Kamor, de a te makacságod sem változott túl sokat. És ha tudni akarod a véleményemet az elmúlt időkről, akkor... Na jó, inkább ne akar tudni. Azt viszont tudomásul kell venned, hogy a víz, a part és az erdő vidékére befészkelt ellenséget csak is Sió közreműködésével tudtuk legyőzni. Sok esetben pedig csupán a vak szerencsé múlott, hogy a vidék megszabadult a gonoszaitól, és nincs többé gondunk borával, horkával, túzzal, és a burokvölgy pokorra való patkány népségével. S azt se feledd, míg Helka azon örködik, nehogy újra valami belső veszedelem üsse fel a fejét a Balatonnál, nekem az a feladatom, hogy minden elképzelhető külső veszélytől megóvjam a víz, a part és az erdővidékét. Mit gondolsz, nekünk nem hiányoznak a hírek? Azt hiszed, nekünk nem okoz gondot, ha nem osztod meg velünk, amit tudsz. Ciprián szavai nem hagytak kétséget elszántsága felől, és hogy a határozottsága is egyértelmű legyen, ellentmondást nem tűrően ráparancsolt az öreg varázslóra. Úgyhogy most szépen elmondott, hogy hol van az az eredeti kondrit foglalat. ám az öreg varázsló megrázta üstökét, s így válaszolt. Az kizárt dolog, mert nem tudom. Ciprián alig hitt a fülének, mert arra még fel is készült, hogy Kamor esetleg nem mutat hajlandóságot elárulni ezt, na de hogy ő maga ne tudja. Szerintem az kizárt, hogy nem tudod. Pedig így van, erősítette meg állítását a varázsló, bár annyit azért beismert. Először persze tudtam, hisz magam is ott voltam, amikor a másolat készült. Pötyike műhelyében, ha jól sejtem. Úgy van. Ő az a bizonyos kapolcsi bűvkovács. Hetekig dolgoztunk, mire minden ötvös munka elkészült. Helka varázsnaplójától a varázsmedálakon át a gyűrű foglalatig. S a közben két mindenre elszánt sereglet is vigyázott, nehogy bármi vagy bárki megzavarjon minket. Hexagon óriásai és a kis pelecsapat boncsos kapitánnyal az élén. A munka végeztével azután őket bíztam meg, rejtsék el a sárkányörő láncsa hegyéből készült eredeti gyűrűt, és őrködjenek a titka felett. Akkor Hexagon vitte magával, és tudtam, hogy az ő tanyájuk közelében a jégverem barlangban rejtette el egy nehéz fedelű kő szarkofágban. Arra a helyre, ahol a kőolvasztó kristálylencsét megtaláltuk Helkával? Pontosan. Márpedig ott nem volt semmiféle gyűrűfoglalat. Akkor már nem, amikor ti ott jártatok. De ezt én is csak abból tudom, amit ti meséltetek el a nagy kalandról, és lám. Ahol a legnagyobbak már nem boldogulnak, ott lehet esélyük a legkisebbeknek, akik a fűszálak alatt is képesek elrejtőzni, különösen, ha éjjel is olyan jól látnak akár a bagyok. Mire célzol ezzel? Arra, hogy a foglalatot boncsos pelekapitány vette magához, és csapatával elszállította egy biztonságosabb rejtek helyre. Hogy érted azt, hogy egy biztonságosabb rejtek helyre? Ez úgy hangzik, mintha mégiscsak tudnád, hol van az a rejtek hely. Pedig nem. És éppen attól biztonságos, hogy még nekem sincs róla tudomásom. Ugyanis ha valaki keresné, az nálam kezdené, és még a végén elárulnám. Nem esetleg nálam, vagy még inkább Helkánál? Vágott közbe Ciprián. Sokat sejtető volt, hogy Kamor ezúttal csendben maradt. Bezzeg Ciprián folytatta. Lehet, hogy valamit nem jól értettem, de azt mondtad, hogy legyőzhetetlen az, akinél az a kontrit foglalat van. Mit akarsz ezzel? Majd, ha a kezemben lesz a foglalat, kiderül. Mondjuk, kisütöm vele Zemúr szemét. Hátrá, bazagarakkal, Ciprián. Te magad mondtad, hogy Zemúr képes volt Imót is olyan dolgokra kényszeríteni, amit az sohasem tett volna meg. Pedig az nem kicsi erő kell. Honnan tudsz te ennyi mindent Imóról? Na, most tényleg jobb volna, ha ketten lennénk. Jelezte Kamor, hogy ezt már végképp nem kívánja a manók füle hallatára kifejteni. Ciprián ösztönösen hátra pillantott a manók felé, és abban a pillanatban meghűlt benne a vér. Eddig fel sem tűnt neki, milyen csönd van mögöttük a kocsin. Ami nem is csoda, hiszen a Kamortól hallott történetek közben nem igazán jutott eszébe mással foglalkozni. Nem törődött se a manókkal, se azzal, hogy lassacskán leszáll az este. Most viszont önkéntelenül hátra fordult. És bár tudta, hogy Kamor igazán nagy varázsló volt, de azt nem sejtette, hogy még most is ilyen elképesztő trükkökre képes. Hogyan tüntetted el őket? Kiket? Pillantott hátra ekkor Kamor is, és majd lefordult a bakról döbbenetében. A kocsi hátuljában se Tramini, se Furmint. Mint a kámfor eltűntek. Ciprián pedig szemrehányóan mondta kérdőre Kamort. Ez volt az az érthetetlen susmorgás, meg a furcsa kapálózás az ostorral, mint a legyet kergetnél, amikor azt mondtad, hogy jobb lenne, ha ketten lennénk? De hát én tényleg egy legyet kergettem az orromról, mentekedőzött Kamor. És amit morogtam, hát az nem igazán varázsige volt. Hidd el, a manók eltűnéséhez semmi közöm, fogalmam sincs, hova lehettek itt az erdőben, ahol... Mondta se közben megakadt, mintha eszébe jutott volna valami arról, amit mondott. Azaz, van egy sejtésem. Elég közel járunk egy bizonyos helyhez. A Soktornyú kastély erdei gyümölcsösére gondolsz? Igen. Volt már példa arra, hogy itt léptek meg szamócázni. Nekem mondod? Viszont a szamóca már rég leérett. Mikor, minek van szezonja? A fekete áfonya ilyenkor a legzamatosabb, és azt is imádják. Különösen fur, mint kedvence. Megfordultak a kocsival. Azaz, hozzá fogtak megfordulni. Nem is volt az olyan egyszerű mutatvány azon az egy szekérre méretezett erdei úton, pláne két lóval. Míg Ciprián a lovakat léptette hátra és oldalra, hol egyiket, hol másikat, Kamora kocsirudat igazította, el ne akadjon a fák törzseiben, meg a bodzabokrok ágaiban. Közben mindketten gondolataikba merültek. Vajon hova lett az a magas jegenye? Hiszen közelebb van Örvényeshez, mint a Szamócás. Talán mégse jöttünk el mellette, bizakodott Kamor. Vajon mi lehet az a nagy titok, amit a manók nem hallhatnak? Még szerencse, hogy megléptek, így legalább mindjárt kiderül, reménykedett Ciprián. A forgolódással meg az elmélkedéssel annyira elfoglalták magukat, hogy fel sem figyeltek az út közepén növekvő porfelhőre, ami gyorsirabban közelített. Tramini rohant feléjük, de csak akkor figyeltek fel rá, amikor hangos kiabálásba kezdett.
Gyorsan, siessetek! Találtunk valakit az áfonyásban! Furbint, vigyázz rá!
Hát mégis, bált füsték a morbizakodása. Hát mégsem, foszlott köddé Ciprián minden reménye. És bizony még Tramini áfonyától kékes feketére mázolódott képén sem volt kedvük mosolyogni. Annál inkább aggodalmaskodtak azon, hogy vajon miről, kiről lehet szó. Kitűrizget Furbint. Igyekeztek, ahogy tudtak, ám nem lettek sokkal okosabbak akkor sem, amikor odaértek. Az útmenti fák takarásában egy sötét barna göndörhajú lány hevert aléltan, feje Furbint ölében. Azt hiszem, csak elájult. Nagyon kifáradhatott, állapította meg Kamor. Azonnal el kell vinnünk Örvényesre, jelentette ki Ciprián, és ezzel mindenki egyetértett. Óvatosan felemelték a kocsira a leányzót, és már mentek is, ahogy csak bírták a lovak. A malomban már csak Rezit találták, ám nem fordítottak időt arra, hogy Sió és Nemele felül érdeklődjenek. Nyomban a javasasszony gondjaira bízták a bokrok aljában talált lányt. Ő ágyba fektette, megmosta az arcát, aztán térült, hogy valami lélekerősítő főzetet hozzon. A manók addig részletesen elmesélték, mi történt.
Mi szépen ettük az áfonyát, ez meg csak ott feküdt.
Majdnem ráléptem, mondta Tramini.
Mit majdnem? Ráléptél, és kész.
Jó, de csak a szoknyájára, a többi esés volt, nem lépés.
Szóval átestél rajta, tette csípőre a kezét Ciprián, mintha ez bármin változtatott volna. Mondott akkor valamit?
Csak szuszogott,
mondvállalt a két manó. Vajon ki lehet? Tűnődött Ciprián, és teljesen biztos volt benne, hogy soha nem látta még a lányt. Mert így elnézve, ha látta volna, akkor bizony emlékezne rá.
Reggel megtudjuk,
válaszolta Rezi, s az öntudatlan leányzó ajkához emelgette a kis poárkát, hadd kortyolgasson a lány apránként.
Most hagyjuk pihenni, amiben biztosak lehetünk, hogy alaposan kimerült,
közölte Rezi, és karjánál fogva elhúzta a megigézett ifjú kapitányt az ágy mellől, és mindenkit kitessékelt a szobából. A lányról levette a gyűrőt, poros szoknyát és mellénykét, aztán betakargatta, s behúzta maga mögött az ajtót.
Kedves gyerekek, ma este Nyulász Péter Ciprián című regényének 16. részét olvasta fel nektek Fűr Anikó. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A végtelenhez mérve semmi se tökéletes, az ember mégis mindig keres az örökös vándorút, véget soha nem ér, s ha nincsen gyökered, elvisz a szél. Mindenkinek vannak különös vágyai, de felelősséggel tartozom az, amit rád valaki. Lehet belőle száz is, azaz egy többet ér, s ha elfelejtenéd, elvisz a szél. Jól csak a szívével
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Liturgiáról. Az alapunk jelenleg a II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója, a Sacrosanctum Concilium, zsinati dokumentum. A 8. pontban a dokumentum az égi és a földi liturgiáról szól. Ezt írja. A földi liturgiában a mennyeinek előízét élvezzük, és annak a liturgiának leszünk részesei, amelyet a Szentvárosban, Jeruzsálemben ünnepelnek. Oda tart zarándokutunk, ott ül Krisztus az Isten jobbján, mint a szentének és az igazi szövetségnek sátornak a szolgája. A földi liturgiában a mennyei seregek egész sokaságával együtt énekeljük az Úrnak a dicsőség himnuszát, tiszteljük a szentek emlékét abban a reményben, hogy némi részünk és közösségünk lesz velük. Várjuk az üdvözítőt, Urunkat Jézus Krisztust, amíg maga meg nem jelenik, és a mi életünk vele együtt mi is meg nem jelenünk a dicsőségben. Kedves rádió hallgatók, minden szent mise tehát, minden szent liturgia szeretné leképezni, jelenvalóvá tenni a mennyei liturgiát. A Szentírásban, főként a Jelenések könyvében hallhatunk erről a mennyei liturgiáról. Úgy gondolom, úgy vélem, hogy ehhez a mennyei liturgiához kell mintegy alkalmazni a földi liturgiát. Éppen ezért nem mindegy, hogy hogyan végezzük, mit végzünk, és hogyan állunk hozzá ehhez a liturgiához. Talán lesz még alkalom arra, hogy erre egy kicsit jobban is kitérjünk. Megjegyzi azonban a zsinat, hogy az egyháznak nem csak ez a feladata van. A 9. pontban arról ír, hogy a szent liturgiában nem merül ki teljesen az egyház tevékenysége, hiszen mielőtt az emberek a liturgiában részt tudnának venni, szükséges, hogy a hitre és megtérésre meghívást nyerjenek, mert hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? A római levélnek a 10. fejezetének a 14.-15. versét idézi a zsinat. Mellékesen vagy nem mellékesen, azt is megjegyzem, hogy pontosan ez a római levél ír arról, hogy a hit hallásból ered. Vagyis hirdetni kell, és ez az egyház legfontosabb feladata, az evangéliumot. Jézus nagy missziós parancsa erről szól, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Így folytatja a zsinat. Ezért viszi el az egyház az üdvösség örömhírét azokhoz, akik még nem hisznek. Ismerje meg minden ember az egyedüli igaz Istent, és akit ő küldött, Jézus Krisztust, és bűnös életmódjából bűnbánatot tartva térjen meg. Az egyháznak tehát mindig feladata, fontos feladata az evangélium hirdetése, a missziós küldetés. Így folytatja a zsinat. A hívők felé viszont az a küldetése, hogy szüntelenül hirdesse a hitet és a bűnbánatot, felkészítsen a szentségek vételére, tanítson megtartani mindazt, amit Krisztus parancsolt. Buzdítson a szeretet, az imádságos lelkület, és az apostoli élet, az apostolkodás gyakorlására. Ezekkel a cselekedetekkel kell ugyanis Krisztus híveinek nyilvánvalóvá tenniük, hogy bár ők nem ebből a világból valók, mégis ők a világ világossága, és ők dicsőítik meg az atyát, az emberek előtt. Most éppen nagybőti időszak előtt állunk, és éppen ezért ezek a pontjai, ezek a meghatározásai a zsinatnak mélységesen fontosak. Vagyis a hit, a bűnbánat, a szentségek fölvétele, és Krisztus parancsainak megtartása. Tökéletes nagybőti program. A következő részben pedig, a 10. pontban, a zsinat a már említett, a liturgia csúcs és forrás meghatározást hozza. Így ír. Mégis a liturgia az a csúcs, amelyre az egyház tevékenysége irányul. Ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Így folytatja. Az apostoli munka ugyanis azt célozza, hogy mindazok, akik a hit, a keresség által Isten gyermekei lettek, egybegyűjjenek, az egyház közösségében Isten dicsérjék, részt vegyenek az áldozatban, és az Úr vacsoráját vegyék. Kedves rádió hallgatók, sokáig lehetne elmélkedni erről a szakaszáról a zsinati megfogalmazásnak. Csúcs és forrás. Csúcs, mert maga a második isteni személy érkezik a kenyér és a bor színe alatt, akinél nagyobb, fönségesebb nem jöhet hozzánk. Csúcs, hiszen Krisztus egyetlen kereszt áldozatát jeleníti meg, amelyben az Atya akarata szerint áldozta életét a fiú az emberekért. csúcs, a nagybőti, a nagypénteki keresztáldozati liturgia. Különösen Szent János evangélista ábrázolja úgy Jézus kereszthalálát, mint az igazi és elérhetetlen csúcsot. Emberek számára elérhetetlen. Neki nem volt elérhetetlen. Forrás. Ebből származik minden. Minden szentség Istennek a szeretetének kiáradása az ember felé, ebből a kereszt áldozatból árad ki az ember felé. Vagyis minden szentség forrása, ez a kereszt áldozat. A Szent Misében Krisztus kereszt áldozatát elevenítjük meg. Már beszéltünk róla, nem új áldozat, nem napunként megújuló, még talán precízebben napunként megvalósuló új áldozat, szó sincs róla. Annak az egyetlen áldozatnak a jelen való vátétele, amelyből minden származik. Így folytatja a zsinat. Másrészt maga a liturgia arra ösztönzi a hívőket, hogy a húsvéti szentségekkel töltekezve legyenek egy szív, egy lélek a szeretetben. Azért imádkozik, hogy megőrizzék az életben, amit kaptak a hitben. Az eukarisztia pedig, mint az Isten és az ember szövetségének megújítása a hívőkben, Krisztus sürgető szeretetét szítja föl és lobbantja lángra. Ezért a liturgiában, elsősorban pedig az eukarisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, és általa valósul meg Krisztusban a leghatásosabb módon az emberek megszentelése és Isten dicsőítése. Márpedig az egyház minden más munkájának erre a célra kell irányulnia. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,